Jövőnk világa. Egy technológia alapú világrend születése, avagy megmutatjuk, milyen lehet a világ 2030-ban. A stúdióban a digitális szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Jövőnk világa. Két felvonásban, két részben, a jövő héten kerül majd sor a második etapra. Rasztovics Dávid, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója a telefonon a másik végén. 25 leggyorsabban növekvő startup 22-ben a világon, ugye? Ez egy baromi klassz gyűjtés, amit találtál és átküldtél.
Igen, a megváltozott piaci trendekre reagálva, ugye kezd alakulni a startup piacoknak is a dinamikája a 2019-es, 18-as szintekhez képest. Ugye eltelt azóta 4 év. Ezt a 4 évet amúgy az elemzésben pontosan egy 5 éves periódust mutatnak be, és arra gondoltam, hogy ezeket a leggyorsabban növekvő cégeket egy picit körüljárhatnánk, és van 11 olyan startup trend, ami pedig azt mutatja meg, hogy hogyan alakult át a befektetési struktúra, stratégia, a befektetők milyen cégeket keresnek, és mik azok a startup területek, amik a legjobban fejlődőképesek most a Covid által és a háború által megváltozott világgazdasági szövetben.
Igen, éppen Szupán Marcival beszélgettük a fintech szcénát, és ott látható, hogy most ott van egy erős megtorpanás az elmúlt hónapokban, fél évben, tehát ott most azért a tőke óvatosabb lett. De itt mindenféle szektor van, ahogy láttam, technológia, élelmiszerszolgáltatás, oktatás, logisztika, kacsingatunk a metaverzum felé, ugye, tehát minél kevésbé e földön, és inkább valahol máshol, ugye? Valahogy azért ez benne van, nagyon sok startupban, ebből nem tudom, 25-ből számos van ilyen.
Igen, és hogyha megnézzük, hogy milyen trendek alapján, ugye maga a biotechnológiai cégeknek a terjedése, meg maga a biotechnológiai cégekbe történő befektetésnek van a mértéke, jelentősen megnőtt 2020-ban. Ezt most nem kell túlmagyarázni.
Hát az nyilván, igen, az világos. Igen.
Akkor az innovációs gondolatok azok erre a területre helyeződtek, ami nem is volt egy rossz döntés a befektetői oldalról, mert ha megnézzük, hogy kik és milyen cégek csinálták meg a vakcinákat, azért ott is találunk az alvállalkozók vagy a partnerek között olyan startupokat, amik akkor jöttek létre. Van a fenntarthatósági szempont. Nagyon fontos az, hogy az ökológiai lábnyomunkat hogyan alakítjuk, és a befektetői pitchekbe jelentős szerepet szánnak már maguk a startupperek annak, hogy bemutassák a befektetőnek, hogy igenis, amikor mi létrehozzuk azt a szolgáltatást vagy azt a terméket, azzal milyen hatást gyakorlunk a saját környezetünkre, mikrokörnyezetünkre, és akár hosszú távon az ökológiai lábnyomunkra. Van egy olyan terület, amit érinteni fogunk itt a példákon keresztül, hogy nagyon sok pénz áramlik, több mint 450%-kal nőtt meg az Afrikába irányuló kockázati tőke befektetéseknek a száma, és azon is hozok egy nagyon jó példát Kenyából, ahol összekötötték a farmereket az eladókkal egy online piactéren keresztül, és így próbálják meg mérhetővé tenni a gazdaságnak ezt a részét. És van maga a fenntartható finanszírozás, ami pedig egy teljesen új vonal, ugye, mint ahogy a világnak minden terület, és a gazdaságnak minden területe fejlődik, úgy maga a startup ökoszisztémában is azért vannak változások, és én azt gondolom, hogy a háború miatt és a most körvonalazódó világgazdasági válságban azért jobban meg fogják gondolni a nagy tőke alapok és a befektetők, hogy mibe és hogyan adnak pénzt.
Igen, és bocsáss, csak az nagyon érdekes, hogy most ugye arról beszélünk, hogy 22-ben mi volt a 25 leggyorsabban növekvő startup, meg milyen indulási trendek vannak, meg milyen területek vannak, de hogy ez mennyire más lesz mondjuk fél év múlva valószínűsíthetőleg, ugye? Tehát akkor azért egészen biztos, hogy más fókuszok is szóba kerülnek majd a recesszió, vagy a várható recesszió hatására, meg sok minden más hatására.
Pontosan, és ugye itt mindig minden válságnál a gyors reakció a fontos, mert akkor tudjuk alakítani a piacokat, és van még egy trend, a no-code startup, ami azt jelenti, hogy olyan platformokat hoznak létre, ahol minden jellegű programozói tudás nélkül a vállalkozó vagy a vállalkozónak a munkatársa létre tud hozni applikációt, weboldalt, előre elkészített elemekből, modulokból, amihez tényleg nem kell semmilyen informatikai tudás, mert a felhasználói útmutatóba leírják, bemutatják, videóban animálják, hogy mit hogyan kell csinálni ahhoz, hogyha van az embernek egy ötlete, este leírja hozzá a szöveget, kitalálja, hogy ez mire vonatkozik, akár már másnap piacra tudja vinni egy weboldalon keresztül.
Ez egy ilyen dobozos termék, ugye? Mint amit szokták mondani, hogy egy dobozos termék. Például.
Igen, dobozos termék, viszont itt is látszik, itt is meg tudunk
startup Lego.
Nézni, hogy hogyan nőtt meg ezeknek a kereslete. Például az egyik cégnél 614%-kal nőtt 5 év alatt maga a keresleti oldal, és 230 millió dolláros tőkebevonáson vannak túl, ami azért egy elég szép összeg, úgy hívják őket, hogy Webflow. Na de, menjünk vissza egy picit a 25 példánkra.
Menjünk vissza a KH-hoz, az most úgyis aktuális lesz, igen.
Igen. És akkor nézegessük meg ezeket a cégeket, és ehhez még tudok nagyon jó példákat hozni a trend oldalról, hogy ez jó. Miért alakult így.
Tehát 25 leggyorsabban növekvő startup ebben az évben a világon, és itt az első helyen ebben a cikkben a rajongók szerepelnek, ugye csak rajongók.
Így van. Valószínűleg Magyarországon is nagyon sok ember hallott már az OnlyFans oldalról, ahol ugye van ingyenes rész is, és nem ingyenes rész is, tehát a rajongók fel tudnak iratkozni különböző közszereplőknek, színészeknek, hírességeknek, vagy akár magánembereknek az oldalára, ahol csak számukra osztanak meg tartalmat, és ők ezért fizetnek. Itt azért mondhatjuk azt is, hogy ennek az oldalnak jelentősen felgyorsította a fejlődését az, hogy itt azért nagyon sok olyan felhasználó van, aki intim tartalmat oszt meg magáról, tehát egy picit átalakította a felnőtt iparnak is a piacait, és ugye itt konkrétan olyan tartalmakat töltenek föl, amiért több pénzt is elkérhetnek.
Várj, most ha az Alonzo mit reggelizett, azt akkor tudom meg, ha fizetek, ugye? Tehát, hogyha benne vagyok ebben, oké. Okay. És akkor ezek nem az Alonzo, hanem más félig meddig celebek, azok is rajta vannak ezek a listán. A jó Isten se érdekelni egyébként, de most nem nevesítjük őket. Igen. És akkor ő fölteszi a nem tudom miéről a képet, és akkor azt már csak nagyon sok pénzért lehet megtenni. Igen. Ettől aztán az egész egy ilyen elég durva lesz, ugye?
Van. És egy másik dinamikát is mondok, mondjuk egy fiatal, mondjuk úgy, hogy nagyon csinos hölgy föltesz magáról egy képet, bármilyen jellegű képet, ő nem híres, ő nem futott be karriert, ő mondjuk úgy, hogy egy átlagos állampolgár, viszont a rajongók kiszúrják, hogy a szépsége azért többre predesztinálná, és ezzel tudnak karriert építeni. Fordított a logika, tehát nem akkor oszt már meg magáról ilyen képeket több pénzért, amikor már ő híres, hanem ezáltal lesz híres.
Uh-huh. Ja, és akkor lehet rá licitálni, hogy vegye le ezt vagy azt. Hát ez nem egy pipsó tulajdonképpen, igen, ez elég primitív, de ezek szerint akkor üzletileg viszont nagyon jó, ugye, ahogy látszik.
1700%-os növekedési mutatót produkált az előző 5 évben, tehát 18 elejétől 2022-ben. Annyit még mondanék a metrikáról, hogy minden cég úgy van bemutatva, hogy mikor alapították, milyen növekedési fázisban van, hol alapították, kik az alapítói, és meg milyen formában jött létre a cég, és az 5 éves növekedése az hogyan alakult.
Meg hogy miből finanszírozzák, ugye?
Igen, és most jelenleg 2022-ben a kalkulált vagy tervezett bevételük, az 2,5 milliárd dollár.
Milliárd, ugye jó, igen, milliárd. Jó hallottam, igen.
Milliárd, és akkor ugye ez, itt egy viszi pontosítás, ugye beszélünk arról, hogy milyen típusú startupok léteznek, vagy amikor a startup eljut egy fázisba, azt hogy nevezik, ugye az 1 milliárd dollárnál többet érő...
Az már unikorn is.
Azok unikornisok. Igen, és ugye Izraelből, Észországból, Amerikából nőnek ki a legnagyobb számban ezek az unikornisok, ugye ezt is megvizsgálhatjuk útközben.
Hogy hol szaporodik legjobban, hol van a legjobb táptalaj az unikornisok számára. Jó, és havi 7 milliós rajongó tábora van ennek a csak rajongóknak. Hát igen. Jó, oké, akkor ugorjunk egyet, ugye? Pósolak.
Mehetünk tovább. Van egy olyan cégünk, amit úgy hívnak, hogy TechBlitz, ugye ez maga egy olyan cég, egy olyan weboldal, ami a komputer programozóknak, tehát számítógépes programozóknak jött létre, és egy olyan Google kompatibilis programozói környezetet biztosítanak számukra, ez egy nagyon egyszerű keretrendszer, amiben ők tudnak dolgozni. Ők kaptak egy 8 millió dolláros seed fázisú befektetést, és 2018-ban indították a céget, ami hihetetlen fejlődésen ment keresztül, Tehát itt egy, nem is tudom ezt, hogy kell kimondani, de 99 ezerszeres fejlődést tud produkálni. Ugye San Francisco-i cégről van szó, Kaliforniából, valószínűleg több ilyennel fogunk találkozni útközben.
Ez egyszerűen szerszámot ad a fejlesztő, tehát ilyen nagyon, nem azt mondtam, sarló kalapács, az egy másik időszak volt, de ez ilyen fogó, meg kalapács, tehát ez így kell elképzelni, csak nyilván felhő környezetben, szoftverfejlesztés, stb.
Van egy weboldal, és annak, vagy van egy platform, és annak kell a bágjait kiszedniük, a fejleszteniük rajta, frissíteniük rajta, és ehhez ad nekik olyan eszközöket, amik dobozos keretrendszerek, igen, amiket tudnak használni, meg útmutatást.
Ez mitől ilyen baromi népszerű, szerinted?
Mert olyan folyamatokat kódolnak le előre, amik igazából csak időigényesek.
Ja, értem.
Időigényesek. Tehát,
ez egy gyors leves, ugye?
Gyors leves, igen. Tehát minek keverjük ki azt
zacskós
a keveréket, hogyha az acskóban is meg tudod venni, és ugyanolyan lesz, sőt, legalább már összeérik, mire oda kerülünk. Tehát igen, tehát az alap összetevőket összerakják egy olyan egységbe, amit együtt kell használni. Tehát nem kell az alapoktól indulni.
Na jó, hát ha a következő az számomra érthetőbb lesz, hogy a 25 leggyorsabban növekvő startup 22-ben, Rasztalos Dávid, a digitális tudás ZRT vezérigazgató a telefon a másik végén. Jöjjön akkor a hármas, ez még mindig dobogós. Itt is ilyen iszonyú nagy százalékok vannak a növekedésnél.
Igen, na itt például a Linktree, erről én már hallottam 3 évvel ezelőtt. Itt azt kell elképzelni, hogy a tartalomkészítőket, tartalomgyártókat, influencereket és az olyan social media és online felületeken dolgozó marketing munkatársokat segítik vele, ami ugye a mai világban egy elég elterjedt szolgáltatás, nagyon sok cég digitális ügynökség jön létre arra vonatkozóan, hogy az online térben promotáljon különböző cégeket. És ugye itt az a lényeg, hogy a Linktree egy ilyen nevéből kiindulva is, tehát egy linkfát épít, ami minden platformon megfelelő linkelési
elhelyezést biztosít.
Biztosít, és ezáltal optimalizálják a tartalmakat azokra a platformokra, és ezt nem kell külön megcsinálniuk. Ugye írt róluk a Forbes, az Entrepreneur, a Digital Trend, tehát hogy nagyon sok a Shopify integrációjuk, ami ugye a fizetési megoldásokat is segíti. Tehát nagyon sok olyan lépést tettek az ők is életükben, mondom is, hogy mikor alapították őket, 16-ban, Ausztráliában, Melbourne-ben alapították, és jelenleg B-körös befektetésnél tartanak, és 166 millió dollárt vontak be a B-körben.
Hát ez is egy ilyen egyszerűsítő, ugye? Időtakarékos, tehát rugalmasság, kreatívabb, innovatív, de legfőképpen ez gyors és energiát, vagy időt nem kell keresgélni, ugye ezek szerint akkor a minden felé, hanem akkor itt egy képernyőre, hogy olvasom, egy képernyőre teszi föl az alkotó összes létező alkotását, vagy oldalát, ugye? Tehát egy ilyen egyszerűsített keresés. Ez megint csak az egyszerűsítés felé megy el, pont úgy, mint
hát minden a gyorsaság egyszerűsítés.
A gyors leves, igen.
És látszik, hogy tényleg 3600%-os fejlődési ütemet tudtak produkálni, és hogyha megnézzük azt, hogy amikor alapították, és mikor indult be, tehát kellett nekik 2 év arra, hogy ez elinduljon normálisan, és azóta robbanásszerű fejlődési fázisban vannak még mindig, tehát hogy folyamatos a fejlődésük. Ugye a következő cég, akiről beszélünk, ez a Fandom nevű cég. Ők 2004-ben alakultak San Francisco-ban, Kaliforniában, viszont ugye az előző 5 évben, és azon belül is az előző 2 évben tudtak kimagasló, kiemelkedő fejlődési dinamikát mutatni. Ők a világ legnagyobb játék, fantasy és szórakoztató kultúrával foglalkoztató Wikipédiája. Mondjuk úgy, hogy 315 millió rajongót kapcsolnak össze egymással ebben a világban. Azt is mondják rá, hogy a világ legnagyobb ilyen nerds paradise-a. Tehát a nördöknek ugye azokat az embereket nevezzük, akik leginkább ebben a fantasy kultúrás virtuális világban élik az életüket, és e körül mozognak a gondolataik, meg az életmódjuk. Annyit kell tudni még, hogy 1,2 milliárd kérdésre, vagy kérdést tesznek fel az oldalon havonta, és 125 millió játék felhasználójuk van, tehát akik aktívan játszanak.
Úgyhogy... speciálisan akar a játékosok kiszolgálását, tehát bármi, hogy a Trónok harcában, mit tudom én, melyik részben, melyik szereplőn, éppen a bal lábán mekkora cipő vagy csizma volt, vagy hány ujjú patás volt, bármelyik, akkor azt rögtön meg tudja mondani. Tehát erre szakosodott, olyan, mint a Wikipedia, csak erre szakosodik, erre, ezt a világot így szolgálja.
Van, ugye? Ilyen, és ilyen beállítottságú embereket köt össze egymással. Uh-huh.
Hát vannak egy páran, igen.
Jó,
igen.
Vannak
nem egy réspiac, ugye, Dávid? Ez nem egy...
Nem, ez egy hatalmas piac, ami, hogyha belegondolunk, én emlékszem, hogy amikor először játszottam ugye számítógépes játékkal, ez nagyságrendileg ilyen 8-10 éves koromban volt. Hogy azóta mennyit fejlődött ugye a grafikai világ, tehát a maga felbontása, a játék gyorsasága, a komplexitása, a multiplayer módok,
a hanghatás,
magunkat, és akkor régen még úgy játszottunk egymást, hogy átjöttek hozzánk, és akkor, hogyha volt elég joystickunk, akkor együtt tudtunk játszani, hogyha meg nem volt, akkor külön, akkor utána már tudtunk úgy játszani, hogy a zárt rendszeren belül mindenki otthonról, most meg már azon tudjunk úgy játszani
a felszínen. A világ másik végén.
Így van, és a japán haverunkat, meg a brazil haverunkat behívjuk este egy jó kis Call of Duty harcba, egy 20 perce, és akkor konkrétan multikulturális kapcsolatokat tudunk egymással kötni, és ha megnézzük, ez a közösség, ez egy elég összetartó közösség, vannak fesztiváljaik, vannak kiállításaik, és nagyon sok barátság köttetik ezáltal, ami ugye a tudástranszfert azért elég magas szinten segíti, tehát maradjunk abban, hogy igen, játszanak ezek az emberek elég sokat, de mellette mindenkinek azért vannak, hogyha nem gyerek, akkor van foglalkozása, van hivatása, és
is segítheti ezt a fajta networköt, és
igen. Tudnak egymással kötni.
Igen. Úgy, szóval nem szabad ezt lesöpörni, igen, ezt az egész lehetőséget, főleg így, hogy 1,2 milliárd játék kérdésre kap választ, ahogy mondtad, 125 millió játék felhasználó havonta. Uramisten, na még egy belefér ebbe az adásba, aztán folytatjuk a 25 leggyorsabban növekvő startupot 22-ben. Melyiket választod?
Akkor ez lehet, hogy ez egy nem két adás lesz, hanem öt. Mert az ötödiknél tartunk. Az a nevük, hogy Lalamove. A Lalamove egy hongkongi alapítású és hongkongi székhelyű cég. Logisztikával foglalkoznak. Itt ugye 7 millió felhasználójuk van, és 700 ezer sofőrt tömörítenek. Az a lényeg, hogy az ügyfelek és a sofőröknek 12 másodpercen belül találnak megoldást, tehát hogyha el kell szállítani A pontból B pontba valamit, akkor az igény 12 másodperc alatt elvileg talál egy sofőrt.
Tehát te most Tihanyban vagy, és akkor ezek szerint, hogyha ott lennénk valahol az ő területük, ez Hongkongban van, ugye azt mondtad? Igen. Ha egy üvegpálinkát akarsz küldeni nekem, akkor 12 másodpercen belül találsz egy olyan sofőrt a 700 ezerből, vagy járművezetőt, aki ezt elhozza, ugye? Magyarul.
Így van, és 55 percen belül kiszállítják neked az adott csomagot.
Ez igen.
Ez egy, igen, elég jó lenne jobban megérteni amúgy az üzleti modelljüket, meg azt a kultúrát, amiben ez a operatív működés meg tud valósulni. Kicsit nekem hasonlít az Amazon Prime-hoz, ugye a nagyon gyors kiszállítás több pénzért, ugye Amerikában, ott a New York-i barátommal, György Ádámmal beszélgettünk, hogy amikor bejött New Yorkba az Amazonnak ez a szolgáltatás, kipróbálta, és nem hitte el, hogy tényleg annyi idő alatt ott volt az ajtónál az a csomag.
Egy New York-i barátom György Ádám, de azért Pomázon lesz a kastélyba, ugye nyáron?
Volt már, de jövőre meg lesz volt? Újra. Igen, volt már, de jövőre lesz újra, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, majd beszélgetettünk erről, és meg volt is már nálunk Ádám.
Igen, azért kérdezem.
Szeretettel. Most éppen Ázsiában tevékenykedik, és azért is jó az ázsiai példa, mert például itt ugye a hongkongi cégről van szó, de a Sequoia China nevű befektetési alap fektetett beléjük, és már F-körnél tartanak, tehát az egy eléggé előre haladott státus.
Jó, de nem volt jó példám a Tihany Budapest, mert ez egy utolsó kör.
Nem tudjuk.
Tehát ez egy ilyen városi cucc végül is, ugye?
Így
tehát
van,
igen.
Így
tehát azért ezt tegyük hozzá 12, vagy az 55 perchez, világos, igen.
Igen, okay. A nagyobb metropolisokban működik ez, és az ázsiai kultúrára van szabva.
Rendben.
A sebesség még fontosabb talán.
Hát akkor folytassuk jövő héten, Dávid, jó?
Nagyon szívesen.
Te ott Tihanyba gyűjtsd a benyomásokat, meg aztán majd a Szigeten is, mert hogy a Szigetről is beszélünk akkor 2 hét múlva, de most jövő héten akkor a 25 leggyorsabban növekvő startup 22-ben. Ez így akkor megfelel neked?
Tökéletes, mehetünk tovább.
Köszönöm. Rasztovics Dávid, a Digitális Tudomány ZRT vezérigazgató, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Jövőnk világa, a műsor szakmai együttműködő partnere, a digitalisan.hu hírportál. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.